Élet a fecskevölgyben. Felfedezők reggel sokáig aludtak. Ébredés után rohantak a völgy felső részéhez, nem mosta el az áragátat, de nem ám. Egy kő sem mozdult el a helyéről, mindenki megmártogatta magát az új fürdőmedencében. Visszajövet, Susan éppen arra figyelmeztette a legénységet, hogy hosszú az út Svenssonék farmjáig, és valakinek el kell menni a tejért, amikor megszólalt mellettük egy vidám hang. Well, maguk aztán jó kényelmesen berendezkedtek itt. Jó éjszakájuk volt, Mary Svensson ott állt a barlang fölött a lejtő tetején, és onnan nézett le rájuk. Egy teljes kanna volt az egyik kezében, egy nagy bevásárló kosár a másikban. Rizs felfújt Hallihóból. Mrs. Walker idejön tejára holnap, és hoz magával egy pudingot, úgyhogy ezt még ma el kell fogyasztaniuk. Ne próbáljon ott lejönni, mondta John, nagyon síkos. De Mary Svensson úgy látszik, nagyon jól ismerte a völgyet. Lejött egy útcsapáson, amely a fürdőmedence közelében ért véget. De jó vízduzzasztót csináltak itt, bizony jól mondták, síkos a szikla. Nem egy nadrágot elszakítottak ott a fivéreim, amikor lecsúszkáltak rajta. Roger ebből a szempontból még nem gondolt a völgyre. Azonnal ki is próbálta először feleútról, aztán egész föntről. Pompás csúszda volt. Ott a másik oldalon még jobban, mondta Méri. Nem olyan meredek, tette hozzá, és nem rongálja annyira a ruhát. A bőrt, mondta Roger, már is érezve a kárt, amit a meredek szikláról való 2-3 lecsúszás előidézett. Velem jön a farmhoz, én majd megvarrom. Nem első alkalommal teszem, ha jól meggondolom. És megtalálták a barlanghoz vezető utat is. Mindjárt gondoltam. Jöjjön, nézze meg, hívta Susan. Senki se bánt, hogy Mary Svensson is ismerte, még Titti se. John felvilágosított, hogy az most egy titkos hely. És Mary megígérte, hogy senkinek se fog szólni róla. Mary Svensson bár a farmon lakott túl a réten, és reggeltől estig el volt foglalva. A felfedezők első perctől kezdve inkább szövetségesnek, mint benszülöttnek tekintették. Maryben mindig bízhatott az ember. Ezen az első reggelen Mary megipott velük egy csésze teát. És reggeli után Roger, Susan és Titti visszakísérték a farmhoz, miközben John lement a tóhoz, hogy Flint kapitánnyal találkozzék, és belefogjon az árbóc faragásába. Roger másnap már megint megjelent a farmon újabb nadrágjavítás céljából. Azon túl Mary naponta átlag 2-szer varta meg a nadrágot, egészen addig, amíg Roger végül is megunta a nadrág törőt, ami Titti szerint a legjobb név volt a csúszda számára. Ahogy John elhagyta az erdőn át vezető szekér utat, és a fák között patkó öböl felé igyekezett, már hallotta is egy kézi fűrész hangját. Flint kapitány előbb volt ott, mint ő, és keményen dolgozott az árbóc talapzatán, ami szakasztott olyannak ígérkezett, mint az eltört árbócé. Ezzel hamarosan el is készült. John hátizsákjában magával vitte a körgyarut, és most Flint kapitány megmutatta neki, hogyan kell vele bánni. Ez a gyalú hajlított volt vele gömbölyű felületekről, ugyanúgy le lehetett szedni a forgácsokat, mint a közönséges gyalúval a deszkákról. A marokkörzőt is lehozta. Ez két nyitható és zárható harapófogóból állott, egy kis róf szabályozta. Flint kapitány megmutatta Johnnak, hogyan lehet mindkét árbócon lemérni ugyanazt a távolságot, és hogyan kell rögzíteni a marokkörzőt, hogy mind a két hajlított vége érintse a fát, amikor a régi árbóc vastagságát lemérték. Aztán munkához látott, hogy körös körül legyalulja az új árbócot, amíg az pontosan beleillett a marokkörző két vége közé. Egy dolgot sose felejts el, soha se gyalulj le túl sokat. Ha keveset gyalultál, még mindig vehetsz le belőle. De ha túl sokat veszel le, soha többé nem ragaszthatod vissza. A két kapitány keményen dolgozott az árbócon ebédidőig. Amikor a többiek is lejöttek a farmról, és elmesélték, hogy karban énekeltek Svensson apóval. Svensson anyu új rongy szőnyegébe bevartak egy foltot. Látták a disznókat és a borjukat, meg egy csikót, és a legnagyobb nőstény macskát, ami eddig elébük került. Mindenütt nyomában van Mérinek, de Méri nem engedi majd Fecskevölgy közelébe. Különben is fél a papagájoktól, úgyhogy az se volna baj, ha eljönne. A kormányos meghívta Flint kapitányt ebédre, aki boldogan elfogadta a meghívást, s hozott is magával 5 darab disznóhúsból készült pástétomot, és 5 gyümölcs tortácskát, és remélt, hogy azok nem fognak rosszul jönni. A csomagot, amiben ezek a finom dolgok voltak, egy bokor árnyéka alól szedte elő. Előszedett egy horgászpotot, halászókosarat és egy hálót. Úgy gondoltam, ebéd után felmehetünk a pisztrángostóhoz. Megmutatnám nektek, hogyan kell légyel horgászni. A tóban csak légyel lehet boldogulni, mondta Flint kapitány, de ha van egy-két jó kukacod, könnyen foghatsz a patakban is pisztrángot. A Fecske völgyben lezajló, ezen első közös ebéd közben kérdezte meg végre Roger Flint kapitánytól azt, aminek a megkérdezését, nem lehet tudni milyen oknál fogva, mindez ideig halogatta, bár az első naptól kezdve folyton ott motoszkált az agyában. Flint kapitány kezdte. Tessék! Miért takartad le az ágyudat kátrányos ponyvával? Hogy az idegeneket és a port távol tartsam tőle. Ami az idegenek távoltartását illeti, úgy gondolom, egy ágyú többet ér a ponyvánál. No, nem vettem észre, hogy olyan nagyon távol tartott volna titeket, amikor tavaly elfoglaltátok az úszóházat, és engem arra kényszerítettetek, hogy végig sétáljak a palánkon. Igaz-e? Még ma is föl-fölriadok álmomban, ha eszembe jutnak a cápák. Szerettük volna, ha elsütöd az idén is a hajóágyút. De én jelenleg nem lakom az úszóházban. Miért nem? Flint kapitány egy darabig egy szót se szólt, mindenki hallgatott. Végül is így felelt. Ide figyelj, Roger, mihely is tudok, ott leszek megint egy hordó puskaporral. És te jöhetsz, és elsütheted magad. Menjünk, és süssük el azonnal. De értsd meg, hogy nem teheti, mondta Titti. A déd nagy néni miatt, Nancy kapitány megmondta. Nem marad itt örökre, szólt végül is Flint kapitány. Pisztrángos tó egy jó mérfölddel fecske völgyön túl feküdt, a hangás rét tetején. Kicsin tavacska, a sziklák és hanga közti kis mélyedésben. Amikor a fecskék megpillantották, sajnálkoztak, miért nem ennek partján állították fel táborukat. De Titi azt mondta, hogy itt nincs barlang, és Susan kijelentette, hogy elég gondot okoz a tűzifa szállítása a fecskebölgybe is, hát még milyen nehéz volna ide a pisztrángos tóhoz, két mérfölddel nehezebb. Fel és le egy-egy mérfölddel több. És különben is a Svensson farmtól is messzebb fekszik egy mérfölddel. Minden időnk azzal telne, hogy fel és le rohannánk a tűzifáért. John és Flint kapitány egész másról beszéltek, a pisztránk fogásművészetéről. Egész más dolog ez, mint a sürgérfogás a nagy tóban. Először is. Semmi szükség parafára, sem apró halakra, sem kukacokra csaléteknek. Flint kapitány kinyitott egy bádok skatuját, kivett belőle három legyet, s odaadta Rogernak. Ezek mesterséges csalétkek. Miből vannak, kérdezte John. Tollból és sejemből. Ilyen forró napon hegyi patakban ez a legmegfelelőbb csalétek, legkönnyebb is felkötni a zsinegre. Magad készítetted? Hát persze, hogy magam. Kaphatunk mi is egyet, kérte Titti. Rogerrel vele van a horgászó botja. Nem ér semmit, matróz, sügérbottal nem lehet kivetni a legyet. Elijeszted a pisztrángot, ha rádobod a nagy piros parafa botját. De ha van elég kukacotok a patakban, próbát tehettek. Csak egyetlen egy kukacom van, mondta Roger, de az aztán pompás példány. Well, próbáld ki a patakban. Gyere, John, állj félre az útból, kormányos úr, és tartsd kellő távolságban a többieket is. Nem szeretném, ha felfedező akadna a horgunkra pisztránk helyett. Lassú léptekkel fel alá sétált a tó déli partján, tehát azon az oldalon, ahonnan a szél fut. Előre-hátra suhogtatta a botját, mindig több zsineget engedve ki. Aztán hagyta, hogy a légy lehújjon a víz külső fodros felületére. Azután lassan, nagyon lassan kiemelte a bot hegyét, magával rántva a legyet is. Lassan, fokozatosan emelte ki a zsineget a vízből, és hátra dobta maga mögé a levegőbe. Egy pillanatig várta, míg az megint kiegyenesedett. Előre csapta a bot végét, hagyta, hogy a legyek könnyedén, mint a pehely, újra visszahulljanak a vízre. Egy locsanás, a bot meggörbül, és egy szempillantás múlva kiskövér pisztráng mögött húzódik össze a háló. Amit John készen létben tartotta számára, a víz színe alatt. Roger és Titti oda akartak rohanni, de Susan kormányos tudta, hogy a pisztráng halászat igen komoly mesterség. Hogy egy fölfedező csapat rohangászása nem nagyon segíti elő a halak felbukkanását. Még idejében megakadályozta őket szándékukban, így csak messziről figyelhették a műveletet. Azután Flint kapitány odaadta a botot Johnnak. Most ő próbálta a zsineget maga mögött a levegőben kiegyenesíteni, és aztán előre csapni. Most föl! Állj most megint előre, vezényelt Flint kapitány. Célozz két lábnyira a víz fölé, ne vidd túlságosan hátra a botot, ne erőködj annyira, arra semmi szükség. A bothegye végezze el a munkát, ide nézz, hadd fogjam a kezed most rajta. No, nem valami sikerült dobás. Két kéz a boton, ha két különböző emberhez tartozik, nem ér többet, mint egy hozzá nem értő. Mégis végre valahára kirepültek a legyek. Nem ragadtak egy csomóba egy-két jarnyira a parttól. Egy locsanás. Csón hirtelen felrántja a botot, a legyek hátra repülnek a fej mögé, és megakadnak a hangában. Flint kapitány hátra kúszott, és kiszabadította őket. Ez egy pisztráng lett volna, ugye? Kérdezte John izgatottan. Persze, hogy az. Próbáld meg még egyszer, ugyanazon a helyen. Csak nyugodtan, ne kapkodj, amikor a zsineg mögötted van. Na most megvan, ezt jól csináltad. És most Flint kapitány tartotta a hálót, amíg John élete első pisztrángja eltűnt benne. Ez már több volt, mint amennyit John kibírt. Gyerünk mi is halászni, sipította, és kinyitotta a cigarettadobozt, amelyikben egyetlen szál kukaca időzött. A tó tele van halakkal, nézd csak milyen tempóban szedik ki belőle. Nekünk nincsenek sejemlegyeink. De micsoda kukacunk van, büszkélkedett Roger. A legpompásabb kukac, amit valaha is fogtam. Flint kapitány azt mondta, jobb, ha a patakban próbáljuk ki. A patak nem elég nagy. Ott hagyták Susant, és visszamentek ahhoz a ponthoz, ahol a patak elhagyja a tavat. Susan lassú lépésekben követte a léggyel horgászókat. Itt fogunk halászni, állapodott meg Roger. Pompás hely! Tittivel együtt lemásztak a lejtőn egy kis öböl szélére, ahol a szikla meredeken szakadt bele a tóba. Egyesült erővel összeállították Roger horgászóbotját. A parafát jó magasra felhúzták a zsinegen, hogy a kukac jó mélyen belesüllyedjen a vízbe. Azután Roger a szikla tetejéről kivetette a parafát és a kukacot a vízbe. Az orsóról zsineget engedtek neki. A piros parafa, amelyet a szél vagy a víz sodra ide-oda rángatott, megállt, amikor a zsineg már nem engedett tovább. Roger tartotta a botot, Titti mellette állt, és a vizet nézte. Letelepedtek a földre. Azután Roger átadta a botot Tittinek. Kevéssel rá Titti visszaadta Rogernak. Aztán a bot végét beleékelték egy sziklarepedésbe. A botot megtámasztották egy hangabokron. Ez már igen? Még figyelték egy darabkát, azután egész másról kezdtek el beszélni. Arra a közös megállapodásra jutottak, hogy fog az menni nélkülük is, és elmentek egy kicsit cserkészni a sziklák között. Olyan pontra értek, ahonnan jól el lehetett látni a pisztrángos tóra. Ott vannak John, Flint kapitány, meg Susan. Fröcsköl a víz, John kapitány éppen most fogott egy halat. Bekerül Flint kapitány kosarába. Most John átadja a botot Susannak, ő maga pedig átveszi a kosarat Flint kapitánytól. Susan tanulja a zsinegvetést. Végre most Susan is fogott egy halat. Talán bennünket is engedett volna halászni, ha ott maradunk. Visszafordították tekintetüket az ők is öblükre. Nem látom a parafát, hülledezett Titti. Ott van, mozog, Titti! Valami rettenetesen rángatja. Őrült rohanás vissza a bothoz, ami dühösen föl és lerángatódzik. A többiek közösen egy teli kis kosár kövér pisztrángot fogtak. Nem igen akad itt nagyobb. Ezek az aprók nagyon kedvesek. Esténként felbukkan a vízben egy-egy óriás példány is, de azokból soha senki nem fogott egyet se. A fél fontos egész szép példánynak számít, de a negyed fontos is megteszi, magyarázta Flint kapitány. Mi történt Rogerrel? Kiáltott fel Susan egyszerre rémülten. Titti élesen és kétségbe esetten sikoltozott, sent a John csillapítólag, hisz ott vannak mind a ketten. De mi a csodát csinálhattak? Egy halat fogtak, kiáltott fel Flint kapitány elképedve. Fog csak John a botot, add ide a hálót! Egy szempillantás alatt átugrott a hangabokrokat és a sziklákat. Rohant, amilyen gyorsan csak bírt. Egészen elfelejtve, hogy hány év telt el azóta, hogy először halászott életében. Elengedjétek, kiáltotta feléjük. Ó, sopánkodott Susan, Roger beleesett. Nem kellett volna elengednem őket. Őrült fröcskölés valahol a tólábánál. Most Titti tartotta a botot, Roger belegázolt a sekély vízbe, és mászott ki a partra, jobban fröcskölve, mint valaha, nagy pisztrángot tartva a karjai között. Közben megcsúszott, és a pisztráng visszaesett a vízbe, de Roger szerencsére éppen rápotyogott. Mire Flint kapitány odaért a hálóval, Roger, Titti és a pisztráng már biztonságban voltak kint a parton, mint egy 10 yardnyira a víztől. Megvan ez 2 font is, állapította meg Flint kapitány. Egy nagy papát fogtatok, lepipáltatok mindannyiunkat, legyestül mindenestül. Titti és Roger pisztráng nagy papája, túl nagy volt ahhoz sem, hogy belefért volna a kosárkába. Flint kapitány hálójába került, és együtt cipelték. Milyen kár, hogy anyus ma délután nem jön át tejára, sajnálkozott Titti. Bizony, ezt látnia kellene, vélekedett Flint kapitány is. Végül is úgy határoztak, hogy Flint kapitány magával viszi Halli Hóba. Röviddel uzsonna után útra is kelt. Nem akarok elkésni. A 2 kalóz tegnap 20 percet késett az ebédtől. Elállt nekik a szél, nem az ő hibájuk volt. De az édesanyjuk még nem hallotta a végét a szemrehányásoknak, amikor ma reggel megszöktem. Megszöktél? Álmélkodott Titti. No igen, elsiettem. Sietnem kellett, ha bele akartunk fogni az új árbóc faragásába. Jönnek a fruskák holnap? Kérdezte Susan. Ne áruld el, ha rajtaütést terveznek, mondta John kapitány. Mindabból, amit hallottam, nem igen hinném, hogy holnap ide jöhetnek. De megteszek majd mindent, ami tőlem telik a következő nap érdekében. Talán jó is, ha holnap nem jönnek. Sok munkám van az árbóccal. A fruskák nem tartják olyan jónak. Véleményem szerint borzasztó, hogy nem jöhetnek, sóhajtott Titti. Én is azt gondolom, mondta Flint kapitány. Sajnos ezen nem lehet változtatni. Az óriás pisztrángot páfrány közé csomagolták, és hozzá csomagoltak egy cédulát is, amire Titti ráírta. Anyusnak szeretettel Titti és Roger. És Roger ráírta. Mi magunk fogtuk. Nem volt egészen könnyű megválni a haltól, utoljára látni gömbölyű, foltos oldalát. De elvégre is anyusé lesz vacsorára, és Flint kapitány se várhat már tovább. Roger még egy utolsó pillantást vetett rá, azután összefogta körülötte a páfrány leveleket. Flint kapitány zsineggel körülkötötte, úgy, hogy takaros pisztráng csomag lett belőle. Flint kapitány otthagyta a pisztráng fogó botot, 1-2 fogásra való műlegyet és a kosarat. Az összes kellékeket Susanra és Johnra bízta, akik gondosan elrejtették Peter Duck barlangjában. Ne töltsétek az időt azzal, hogy a tóban halászgattok. Csak ha a maihoz hasonló déli szél fú, mondta már útközben. A patakban sokkal többet foghattok. Egy kis szomorúság töltötte el szívüket, amikor a benszülött kavarodásra gondoltak, ami a fruskákat sújtotta. De nehéz volt halra és bajra egyszerre gondolni, és Susannak több segítője kínálkozott, mint szükséges a kis pisztrángok megtisztításához. Minden halat külön-külön megcsodáltak, bár most utólag igazán nehéz lett volna megállapítani, melyik volt John élete első pisztrángja, és melyik Susanné. Bár egy néhány közülük a mi fogásunk volna, sajnálkozott Roger. De John kijelentette, hogy egy telhetetlen kis ragadozó, aki elfelejtett, hogy Tittivel együtt olyan nagy pisztrángot fogott, ami majd annyit nyomott, mint valamennyi hal együttvéve. A következő két napon Roger alig tudott másra gondolni, mint pisztrángokra. Az estének a vacsora és a lefekvés között fennmaradó idejét részben a nadrágtörőn való csúszkálással, részben pedig a parton heverő laza kövek forgatásával töltötte. Kukacokat keresett, de főleg hangyákat talált. Másnap reggel, miután Susannal elment a farmra tejért, és hogy összevarják, újra felkapaszkodott a pisztrángos tóhoz. Abban a reményben, hogy egy újabb pisztráng nagypapát tud fogni. De ez alkalommal semmi eredménnyel. Mikor pedig meglátta, hogy Titti, aki pedig kisebb tavakban portyázott és kisebb kukacokat használt, négy kis pisztrángot fogott azzal az eljárással, amit John mutatott neki, mielőtt levonult a parthoz, hogy az árbócon tovább faragjon, ebéd után ő is hozzáfogott, hogy parafa nélkül a kisebb tócsákban halásszon. Mire pedig John egy kemény ácsmunkával eltöltött nap után visszatért a táborba, magával hozván anyust és a hajóbébit az uzsonnához, akkor a Roger egymagában két halat fogott, amit septében meg is tisztítottak és megsütöttek, hogy anyus megkóstolhassa a vajas kenyérhez. A tegnapi hatalmas pisztráng még az este asztalra került. Anyus, Dadus, de még Jackson úr és felesége is ettek belőle. Sőt, a kis Bridgetnek még reggelire is maradt valami. Anyus azt mondta, hogy ez volt a legnagyobb pisztráng, amit életében Angliában látott. Igaz, Ausztráliában és Új-Zélandban látott már nagyobbakat is. A hajó bébinek nagyon tetszett a papagáj saját külön kakasülője. Anyusnak viszont a fürdőmedence tetszett rendkívül. Előbb még bejárták vele az egész völgyet, amikor végül is megmutatták neki a völgy titkát. Félrehúzták a hangabokrot a bejárat elől, kezébe nyomták Susan zseblámpáját, s bíztatták, hogy bújjon be, s tekintse meg Peter Duck barlangját. A szavak, melyeket a barlangról ejtett, mindannyiukat nagyon boldoggá tették. Akármelyik felfedező büszke lehetne, ha ilyen barlangra bukkan. Ez Tittit és Rogert tette boldoggá. Nagyon szép és jó rendben tartott éléskamra, ezzel viszont Susannak okozott örömöt. Semmi egyéb nem hiányzik belőle, mint egy kőasztal, John azonnal elhatározta, hogy előteremt egyet. És micsoda pompás búvóhely, ez aztán mindannyiuknak tetszett, de aludni nem szabad benne. Susan megnyugtatta, hogy senki más nem fog benne aludni, csak a papagáj. Rendben van. Hát ez meg micsoda? Ben Gunn? Susan lámpájával rávilágított a falra. Éppen arra a részére, ahová Flint kapitány bevéste volt 3 évtizeddel ezelőtt a Ben Gunn nevet. Egy másik név is volt alatta, a kettőt kapcsolójel kötötte össze. Ben Gunn, Peter Duck, társak. A betűk nem voltak mind egyforma nagyok. Bizonyított táncoltak is, de nehéz lett volna jobban kifaragni egy szál gyertyafényű lámpásnál puszta zsebkéssel. Mikor csináltad, fordult Susan csodálkozva Tittihez. Amikor te és Roger elmentetek a tejét, és John is felment az űrtorony sziklához. Hát az mi? Álmélkodott anyus, mire oda felvezették. Megmutatták neki a Kanzenjungát, közölvén vele, hogy egy napon a fruskákkal együtt meg fogják mászni a hegycsúcsot. Szegénykék, mondta anyus, abból ítélve, amit róluk hallott az idő, nincs valami jó vakációjuk. Szörnyű, mondta John, láttuk őket a díszhintóban, amit kikocsisztak a déd nagynénivel. Kesztyű is volt a kezükön, tette hozzá Titti fölháborodással. Milyen tulajdonképpen a déd nagynéni, érdeklődött Susan. Nálad volt teán, másnap, hogy mi elvitorláztunk Vadmacska szigetére, hogy összebarátkozzatok. Nem mondhatnám, hogy barátkozni jött, mondta anyus. Inkább olyan kíváncsiság látogatásféle volt. Azért kívánta, hogy Mrs. Blackett elhozza hozzám, hogy megtudja, hogy milyen fajta emberek vagyunk. És nem barátkozott össze veled, amikor látta, hogy te vagy a világ legjobb benszülötte? Anyus nevetett. Talán nem is ez volt a véleménye rólam. Többet nem is mondott a déd nagynériről, és a hátra levő időben, tejázás közben útban le az öbölhöz, ahová a felfedezők lekísérték, nehogy valami baj essék a dzsungelben. Halászatokról beszélt, meg barlangokról, meg táborozásról Ausztráliában, ahol sokkal veszedelmesebb kígyók tanyáznak, mint ezek a kis hegyi viperák. Mégis, amikor az erdőn keresztül visszafelé baktattak a tábor felé, Titti azt mondta Johnnak. Anyus sem szereti. Nem. Biztosan tudom, hogy nem. Talán a fruskák mégiscsak el tudnak szabadulni a közeléből holnap. És támadást intézhetnek a fecskevölgy ellen. Másnak abban a biztos hiszemben, hogy rajtaütés készül ellenük, John egész délelőttjét várakozással töltötte, részben fecskevölgyben, részben az őrtorony sziklán. Tittit és Rogert küldték el tejért. De a lelkükre kötötték, hogy egy perccel sem maradjanak el tovább a kelleténél, nehogy a támadás az ő távol létükben essék meg. Később Susan kijelentette, hogy fogytán van a tűzifa, mire három felfedező nekilátott a rőzseszedésnek, a negyedik pedig ott kémlelt az űrtorony sziklán, hogy a kellő pillanatban jeleket adhasson le. A rőzseszedők viszont nem hagyták el az erdő szélét, és percenként figyelték, hogy az őrszem nem ad-e le jelt a szikláról. Az egész délelőtt és délután a várakozásban telt el. John kapitány végül is lement az öbölbe, abban a biztos meggyőződésben, hogy a fruskák már nem tartják érdemesnek, hogy ilyen későn átjöjjenek. Flint kapitány egész délelőtt ott volt az öbölben, és az árbócon dolgozott. Most a John kapitány vette át a munkát, és keményen dolgozott ő is egész délután. John kapitány ott találta az árbócra szegezve Flint kapitány céduláját, melyben közölte vele, hogy másnap nem jöhet. John kapitány úgy vélte, hogy a vakációs feladatok ügyében is illik egyszer lépéseket tenni. Mikor este felért a fecskevölgybe, pedzette is Susannak, aki egyetértett vele abban, hogy miután egy hét eltelt már a vakációból, anélkül, hogy belekezdtek volna a feladatokba, legfőbb ideje, hogy nekilássanak. Nem hinném, hogy a fruskák csak ugyan támadásra készülnének, legalábbis nem a közeljövőben. Hold biztos, hogy nem tudnak elszabadulni, vélekedett Susan is. De még Flint kapitány se, mondotta John. Mégis a fecskevölgybe való átköltözés után a negyedik napon, amikor senki se számított rá, bekövetkezett a rajtaütés.